kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány továbbra is elutasít mindenfajta beavatkozást Magyarország energiaellátásának kérdésébe, ez ugyanis szuverenitási ügy, amelynek a terén nincs helye ideológiai vagy politikai megközelítésnek. Erről beszélt a külgazdaság és külügyminiszter a Bakui Energiafórum plenáris ülésén. Szijjártó Péter több előfeltételt is megnevezett a biztonságos energiaellátásért. Történelmi jelentőségű megegyezés született arról Magyarország és Azerbajdzsán között, hogy hazánk részesedést vásárol a világ egyik legnagyobb földgázmezőjében, és ezáltal az ország ellátásbiztonsága új dimenzióba léphet, mondta a tárcavezető. A két ország kapcsolata a legjobb példa arra, hogy mennyi haszonnal járhat, és milyen mértékű biztonságot adhat mindkét fél számára a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, közölte Szijjártó Péter. Megemlítve, hogy mind az azeri, mind az örmény emberek megérdemlik, hogy újra békében élhessenek. Az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési program részeként meghirdetett állatjóléti támogatások körében 42,5 milliárd forint értékben közel 550 kérelemről hozott a tejhasznú szarvasmarha ágazat részére pozitív döntést az elmúlt napokban. A tárca az ismertetés szerint az állatok javát szolgáló jogszabályi előírásokon túlmutató kötelezettségvállalások betartásához biztosít vissza nem térítendő támogatást. Csaknem 11 milliárd forint értékben születtek újabb agrárberuházási döntések a vidékfejlesztési programban meghirdetett felhívásoknál. Az Agrártárca azt közölte, az elmúlt napokban újabb 171 kérelemről határoztak, a tervezett fejlesztések elsősorban az öntözést érintik. Idén 2346 önkormányzat nyert el támogatást szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, mondta Dukai Miklós az M1 állami televízióban. A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium államtitkárának ismertetése szerint a pályázatnak már 5 milliárd forint a keretösszege, és évente 182.000 háztartásnak nyújtanak segítséget. Áprilisban az export euróban számított értéke 8,8%-kal nagyobb, míg az importé 3,5%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. A termék külkereskedelmi egyenleg 1391 milliárd euróval javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az előzetesen közölt adatokkal megegyező mértékben 0,8%-kal bővült a gazdaság az első negyed évben, közölte még tegnap a KSH. A Portfólió gazdasági portál szerint ez megerősíti azt, hogy a gazdaság megkezdte a kilábalást a tavalyi recesszióból. Már több mint 15 ezer támogatási kérelmet fogadott be a modern napelemes rendszerek telepítését ösztönző pályázaton az Energiaügyi Minisztérium mintegy 62 milliárd forint értékben. A tárca szerint ez jóval több családot jelent a kiírásban tervezetnél. Péntektől a jelenlegi áraknál 5 forinttal olcsóbban lehet majd dízelhez és benzinhez is jutni. A 95-ös literenkénti átlagára 592, a gázolai 598 forint lesz, a holtankoljak.hu portál szerint. A biztosítók több mint 1 milliárd 700 millió forintot fizettek már ki, vagy tartalékoltak akár kifizetésekre májusban, a hagyományos viharszezon első hónapjában a társaságokhoz több mint 16 ezer bejelentés érkezett, közölt a Magyar Biztosítók Szövetség az MT-vel. Leginkább Budapest, valamint Pest, Szabolcs-Szatmár-Berek, Heves, Nógrád, Vas, Hajdú-Bihar és Borsod-Zemplén vármegye, főként Dunakeszi, Érd, Eger és a Tápióság térsége volt érintett. Magyarországon a háztartásoknak már 83,5%-a csatlakozik a szennyvízhálózathoz, míg a környező országok közül például Horvátországban ez az arány 32, Romániában pedig 37%. Erről is beszélt a vízi közműágazatért felelős államtitkár Egerben a Víz, Élet és Lehetőség című országos konferencián. Vénémet Zsolt ismertetése szerint az egészséges ivóvízzel ellátottság közel 100%-os, a környező országokban nem ritka a 70-80%-os arány. Az elmúlt bő egy évtizedben 1000 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, megduplázódott a szennyvíztelepek száma, és a kifogásolt vízminőségű települések száma az uniós csatlakozáskori 365-ről már a 9-re csökkent. Már csak nem 500 kilométeren van árvízi készültség az országban, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Tiszán túli területekről további 60 vízügyes indult útnak a Dunai védekezéshez a sziget közbe, ahol így már több mint 100 tiszai szakember is segíti a 24 órás figyelőszolgálatot. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, de a megnövekvő gomoly felhőzetből ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Bonifác püspök vértanú. A németek apostolaként tartják számon. 673 körül született Angliában. Eredeti neve Winfried volt. Szülei jómódú nemesek voltak, életének első 40 évéről nem sokat tudunk. Bencés kolostorban tanult és nevelkedett. Fegyelmezett, tudós és egyházához, Rómához hű egyéniség lett. Körülbelül 30 éves volt, amikor pappá szentelték, saját kolostorukban, és ott tanárkodott. 40 évesen szíve a missziókba vonzotta, a germán törzsek közé vágyakozott. 716 kora tavaszán elindult a frízek országába, majd ezen év őszén gazdag tapasztalattal tért vissza a kolostorába. 717-ben apátnak választották, 718-ban másodszor is elhagyta hazáját, most már örökre. Második Gergely pápához ment, aki 719. május 15-én neki és a többi angol száz társának teljes felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Itt vette fel a Bonifác nevet, és megígérte, hogy mindenről tájékoztatni fogja a pápát. Az új apostol Bajorország és Türingia érintésével ismét a frízek közé ment, és 3 évig ott térített. Több ezer embert keresztelt meg. 722-ben Türingiába jött, ahonnan a pápa visszahívta, és püspökké szentelve indította tovább a munka folytatására. A frank királytól, Martel Károlytól is oltalomlevéllel a zsebében vágott neki a nehéz munkának. Geizmár mellett kidöntötte Donár pogány istenség 100 éves tölgyfáját, és ezzel nagy csapást mért a babonás pogányságra. Fájából megépítette Friszlár mellett a Szent Péter templomot. Lassanként megalapította a hesseni türingiai egyházmegyéket. Harmadik Gergely pápa 732-ben azzal erősítette meg az angol szász misszió tekintélyét, hogy Bonifácot érsekké nevezte ki, s felhatalmazta, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók számára püspököket szenteljen. Sajnos ez heves ellenállásba ütközött. 10 éven át nem tudta teljesíteni ezt a pápai megbízatást. az egyre inkább elvilágiasodott hazai papság is nyíltan az idegenek ellen hangoskodott. Isten kegyelme azonban nem hagyta el. Ahogy nőtt munkatársainak száma, úgy szaporodtak a kolostorok. Fuldában Wigbert apát vezetésével megalapította a mai napig híres kolostort. Ez volt akkor a legjelentősebb szerzetesi település utánpótlás képző iskolával. Nagy segítségeket kapott otthonról. Királyok, főpapok, szerzetesek és világiak álltak állandó levelezésben vele. Ellátták könyvekkel, miseruhákkal, egyházi fölszerelésekkel. De talán a legértékesebb segítség azoknak az apácáknak a kolostorából jött, akik nővéreket küldtek Szent Bonifác segítségére. Számos női kolostort is alapított. A legjelentősebb a Tauber Bischofsheimi volt, élén Liobával, aki Bonifácnak közeli rokona volt. Megszervezte nem csak a bajor egyház életét, hanem a passaui, regensburgi, salzburgi és eichstätti egyházmegyéket is. Mindez már a harmadik római útja 737-738 után történt, ahol új munkatársakat is adott mellé a pápa, Vonibald és Lullus honfitársai személyében. Híres zsinatokat tartott, amelyek a német és Frankföldön hosszú időre megalapozták a kereszténység reformját. Már 80 felett járt, amikor újra fölébredt benne a hittérítés vágya. A frízekhez ment, ahol azelőtt 38 évvel elkezdte munkáját. Dokkum helységben éppen az újonnan megkereszteltek bérmálására készülődött, amikor a Borne folyónál nagyszámú fegyveres pogány támadt rá. Felkoncolták társaival együtt 754-ben. Sírja Fuldában van, amely ma is a német kereszténység központja. Évente itt tartják konferenciájukat a német püspökök. Hallgassunk meg Szent Bonifác püspök és vértanú levelezéséből egy részletet. A gondos pásztor virraszt Krisztus nyája felett. Az egyházat, amely mint egy nagy hajó szeli át ennek a világnak a tengerét, s amelyet a különböző kísértések hullámai ostromolnak, ezt az egyházat nem elhagyni kell, hanem kormányozni. Bízunk abban, aki ránk rakta a terhet, amit saját erőnkkel nem tudunk elviselni, hordozzuk ő általa, aki mindenható és így szól, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Álljunk helyt a harcban az Úr napján, mert a szorongatás és a gyötrelem napjai virradnak ránk. Halljunk meg, ha Isten akarja, atyáink szent törvényeiért, hogy elérhessük velük együtt a vég nélkül tartó örökséget. Ne legyünk néma kutyák, se hallgatag szemlélők, ne legyünk béresek, akik elfutnak a farkas elől, hanem gondos pásztorok, akik virrasztanak Krisztus nyája felett, hirdetve Isten minden törvényét nagynak és kicsinnek, szegénynek és gazdagnak, minden méltóságban és korban lévőnek úgy, ahogy Isten erre képességet adott nekünk, akár alkalmas, akár alkalmatlan, amint ezt Szent Gergely a lelki pásztorokhoz írt könyvében megírta. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, járjon közben értünk, Szent Bonifác püspök és vértanú, add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balog Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
Kedves barátom, remélem levelem jó egészségben talál benneteket. Folytatva közös gondolkodásunkat, ezúttal a bizalomról írok neked. A katolikus lexikon szerint a bizalom a latin fides fidelitas, a remény alapja, hit a másik fél jó indulatában. Akiben bízunk, arról szilárdan hisszük, hogy kész és tud is rajtunk segíteni, föltárt gyengeségünkkel nem fog visszaélni. A megelőlegezett bizalom a nyitottság, a kiérdemelt bizalom a megbízhatóság. A bizalom hiánya gyanakvásban, aggályoskodásban, szorongásban és kétségbeesésben mutatkozik meg. Torz formája a könnyelműség és a vakmerőség. Mint a közösségi élet, s főként a barátság alapja szoros kapcsolatban áll az őszinteség és a hűség erényével. Jó lehet a bizalomra rá kell szolgálni, ki kell érdemelni, a másra való hagyatkozásban mindig van bizonyos kockázatvállalás. Az alapvető, többnyire tudattalan készség a bizalomra önmagunk, a világ és a lét értelmessége iránt az úgynevezett ősbizalomból fejlődhet ki. Ez annyira alapvetően az emberségünkhöz tartozik, hogy ez az ősbizalom határozza meg például a csecsemő kapcsolatát környezetével, főleg az édesanyjával. Karl Rahner a minden emberben adott alapvető bizalomkészségben az Istenbe vetett bizalmat is rejtőzködni látja. Igaza lehet, hiszen még a vallásos emberben sem halkulhat ki az Isten, a transzcendens iránti bizalom nélkül hit. Az egészséges gyermeki ősbizalom és a vallásos bizalom lehetősége összefügg. A bizalom tudatossá is válhat, méghozzá akkor, amikor a másokkal való kapcsolatban a kockázatok vállalása, a problémák és a krízisek megoldása közben igazolódik. E tudatosodás közben érzelmek kísérik, meghatározzák a helyzetek, függ az emberismerettől, viselkedésformáktól. A vallásos ember bizalma pedig a hitétől függ. Nyilvánvalóan ez a tudatos bizalom egyénenként változó, nagyon szubjektív. Valószínűleg a szubjektív jellege miatt a bizalom fogalmával a teológia aránynak keveset foglalkozott. Pedig a bizalom mindig hozzátartozik a vallásos megismeréshez. A teológia az Istenbe vetett bizalmat az Istenbe vetett hittel azonosítja. A fides qua creditur, a hit, amellyel hiszünk, ezáltal kapja meg jelentőségét. Ezáltal viszont nem a bizalom meghatározott formájaként értelmezik. Pedig az Isten hit eredeti biblikus értelmében nem más, mint bizalomkeltő emberi tapasztalat, így ennek közelségéből is szemlélhető. Ezt vizsgálja és fejti ki a bizalom teológiája. Már az Ószövetségben is az Isten élmény a bizalom struktúráját és kultúráját jelenti. Itt a bizalom egyedüli alapja a föltétlenül megbízható és a helyesen hitt Isten, míg az emberi, teremtményi megbízhatóság önmagunk és a másik emberi rend sokszor megkérdőjelezhető. Jézus az Új Szövetségben új aspektust mutat számunkra, az Isten irgalmát. Az ő személyén keresztül mindannyiunk irányába megmutatkozó feltétlen isteni irgalom megtapasztalása a Jézus Krisztussal való sokféle találkozásban a bizalom erősödését, annak merészségét tárja föl előttünk. Kedves barátom! Ennek a bizalommal többnyire szétválaszthatatlan egységet alkotó irgalomnak, az isteni irgalmasságnak egyik legfőbb hirdetője Szent II. János Pál pápa volt. Ő emelte oltára Szent Faustina nővért is, aki magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott az irgalmas Jézussal. Ezt a nővér naplójából ismerhettük meg. Pár évvel ezelőtt Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek kezdeményezte, hogy rendezzenek nemzetközi konferenciákat az irgalmasság témájáról, annak érdekében, hogy az irgalmasság üzenete minél több Krisztus hívőhöz eljuthasson. 2008 áprilisában Rómában tartották az Isten irgalmasság első apostoli világkongresszusát. Itt született meg az igény, hogy hasonló alkalmakat szervezzenek földrészenként, illetve országonként is. Hazánkban általában az irgalmasság vasárnapját megelőző szombaton kerül sor erre a konferenciára, Bizalom az irgalmas Istenben címmel. Nyugdíjazásáig Katona István egri segédpüspök volt, az irgalmasság egyik hazai apostola. Kedves barátom! Három bibliai történet is rámutat, hogy milyen hatást gyakorolhat életünkre Isten irgalma. Kérlek, olvasd el, miként nyeri vissza méltóságát, s kap küldetést a szamáriai asszony, milyen örömmel fogadja be az apa tékozló fiát, a megkövezésnek kitett házasságtörő asszonynak mit mondott Jézus? Menj, és többé ne vétkezzél. Végül egy idézett Varga László kaposvári püspöktől, melyet 2018-ban mondott a 9. országos irgalmasság konferencián. Igazság nélkül az irgalom szétfolyós, érzelgős, szeretett gombolyag, irgalom nélkül az igazság pokol. Jézus egyszerre élte meg az irgalmat és az igazságot akkor is, amikor a farizeusok eldobták köveiket és eloldalogtak. E kettő együtt emelte föl és gyógyította a nőt. Ha megértjük Isten irgalmasságát életünk felett, ha befogadjuk, hiszünk benne, akkor egyszerre fogjuk élni az irgalmat és az igazságot. Álmom, hogy az irgalom átjárja és betölti az egyházat, és eljut minden emberhez. Az álom mi vagyunk, saját magunkat kell szeretet áldozattá adni, különben csak papolunk, szövegelünk. Meg kell engedni Istennek, hogy átváltoztasson bennünket, hogy a harag edényéből az irgalom edényévé formáljon valamennyiünket. Kedves barátom! Kívánom, hogy Varga püspökatya álma valóra tudjon válni mindannyiunk életében. Te és a szeretteid pedig bizalmatokat vessétek a végtelenül irgalmas Istenbe. Ezzel a reménnyel szeretettel ölel benneteket, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvasta fel hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban május hónap kapcsán a szűzanyáról beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival.
Milyennek ismerjük meg Máriát, amikor bemutatja a kis Jézust a templomban? Hát azt látjuk, hogy Mária egy olyan asszony, aki hova jár?
Templomba.
Templomba jár.
Egy hit.
Ő a hitasszonya, bizony. Igen, aki ugye eleget tesz a törvény előírásainak.
Hát szerintem, hogy akkor is ugye hittel tekintett erre, ugye Jézusra, hogy neki ugye ez a feladata, és ő már tudta akkor is, hogy Jézusnak ezt így, hogy ennek meg kell történnie, hogy utána Jézus tovább folytathassa a tanításait ugye nagyobbkorába.
Illetve ő tesz azért egy fontos dolgot, ami majd minden anya életében egy fontos pillanat, hogy őt a kis Jézust, mint első szülöttet felajánlja Istennek. Abba pedig ugye az is benne van, hogy azért lemondok róla. Hogy azért lemondok a gyermekemről. Lemondok arról, hogy ő az enyém. Na aztán mi ennek ismerjük meg Jézus édesanyját, Máriát, amikor eltűnik a kis Jézus a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában.
Hát félelemmel volt. Hát aggódónak, szomorúnak is, hogy mi lesz, hogyha nem lesz meg, és eltűnik az ő egyszülött fia. Hiszen nem ilyen aggodalom teljes.
Sőt, lehet, hogy egy kicsit még mérges is volt, nem?
Hát igen.
Mondja a kis Jézusnak, hát apád meg én itt aggódva kerestünk téged. Milyennek látjuk őt a kánai menyegzőn?
Boldognak és figyelmesnek.
Uh-huh.
Annak ellenére, hogy nem ő volt a vendéglátó, hanem ő volt maga a vendég.
Bizony, ő egy vendég volt ott, ugye? És mégis észreveszi, hogy szükség van. Sőt, nem csak észreveszi, hanem igazából a tettek mezére is lép. Ugye? Emlékeztek, hogy mi az, amit ő ott mond aztán a szolgáknak? Hogy mit csináljanak, az is érdekes. Azt mondja, hogy menjetek el, tessék, itt van pénz, menjetek el a boltba, aztán vegyetek bort, vagy ugorjatok már át a szomszédba, vagy esetleg várjatok meg, amíg megoldom a problémát, hozok otthonról. Nem ezt mondja, hanem igazából háttérbe lép, és azt mondja, hogy tegyétek, amit a fiam mond. Hogy milyen szép, amikor Mária életében ez, hogy ő mindig Jézus életének, meg a megváltás történetének nem ő a főszereplője, viszont mindig ott van Jézus mellett, mindig a fiára figyel, és minket is arra buzdít, hogy tegyük azt, amit a fia mond. Érdekes, hogyha megnézitek a Mária jelenéseket, akkor Jézus, vagyis Mária azóta is ezt ismételgeti mindig számunkra, hogy tegyétek azt, amit a fiam kér, amit ő mond. Na mi ennek ismerjük meg Máriát Krisztus szenvedése és kereszt halála alatt? Mit csinál ő akkor?
Hát szerintem csalódott volt, de mégis hűséget is kitartott mellette, hogy a halálakar is ott állt mellette, és ezzel támogatta.
Bizony, ez is érdekes, hogy ugye, ahogy az előbb is említettük, hogy ki az, aki ott van a kereszt alatt, aki nem szalad el?
Hát Szűz Mária, és ugye az egyetlen apostol János.
Egy fiatal kis tanítvány, akit ugye a többiek lehet, hogy annyira nem is tisztelnek, mert hát nem ő a tekintélyes bátor. Péter, akinek nagy szája van, aki képviseli az egész közösséget, hanem a kis János, és ki van még ott a nagy férfi, nagy erős tanítványok közül? Hát senki más, hanem egy gyenge nő, a szűzanya. Hogy milyen szép, hogy egy anya állott, hogy milyen bátrak az anyák, nem? Hogy tényleg képesek életüket is odaadni a gyermekeikért. Bizony, Szűz Máriát anyassága, Isten anyassága tette Isten kiáradó kegyelmének forrásává. Mária Isten anyjaként jár közben értünk, közvetíti Isten kegyelmét és segítségével, az ő útját járva válunk mi is érdemszerzővé. Máriát anyassága emelte a mennyek országának királynőjévé. A Szűz anya döntése, igenje szabad volt. A kegyelem hatása alatt történt, és ezért érdemszerző is, és ezzel a tettével különleges kapcsolatba került a megváltó emberségével, minden kegyelem forrásával. Anyassága lett a jogcím minden kegyelmi kiváltságához, amely képesítette arra, hogy üdv történeti szerepét betöltse. Mária a mennybe vitele pedig megmutatja azt, hogy az anyai szeretet Jézus előtt is érték és érdem, és ezzel megvilágítja a kegyelmi rend és az emberi tényezők összefüggéseit. Az anyai szeretet érték és érdem Jézus előtt is. Milyen is ez az anyai szeretet? Milyennek írnátok le ti az édesanyátok szeretetét? Hogyan tapasztaljátok meg a mindennapokban az anyai szeretetet?
Hát, hogy feltételek nélkül szeret és elfogad. és támogat, ott van mellettem, hogyha valami akadályba ütközök, és így együtt meg tudjuk oldani a problémákat.
Milyen szépen mondta Luca, hogy elfogad. Ugye a Mária történetében is ez az első momentum. Emlékeztek az angyal üdvözletnél, hogy ő, amikor ő igent mond, akkor elfogadja azt a gyermeket. És még hányszor és hányszor fogadják el aztán az édesanyák a gyermeküket, ugye? Hányszor mondanak igent rá? És hogy mondja a Luca, hogy igazából feltétel nélkül. Ugye, hogy nézik ők azt, hogy milyen az a gyerek? Laura, te hogy ismerted meg édesanyád szeretetét? Hogy szeret ő téged?
Igazából úgy, ahogy ugye Luca elmondta, tehát, hogy odaadóan, hogy bármi van, ugye segít nekünk, és próbál ugye a jóra tanítani minket, hiába, hogyha néha ellenkezünk, vagy nem ugyanazon a véleményen vagyunk, ő akkor is próbálja nekünk mindig a legjobbat adni, és soha nem a rosszat akarják nekünk, hanem a jót.
Egész évben ugye itt a szeretetről beszélgetünk, és azért azt látjuk, hogy a szeretet különböző. A szeretetnek rendje van, különböző módja és fokozatai. A Biblia nem úgy általában beszél a szeretetről, és nem a szeretetet nevezi Istennek, hanem Istent a szeretetnek. A Biblia a szeretetről szól, a Tóra megkülönböztet ugye alapvetően az Isten és a felebaráti rendi szeretetet. Jézus a Tórára hivatkozik a főparancsról adott válaszában. Ugye, amikor megkérdezik tőle, hogy melyik a legelső az összes parancs közül, akkor Jézus azt mondja, hogy halld Izrael, a mi Urunk Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ugye megmondja, hogy kifelé irányuljon ez a szeretet, Isten felé, és megmondja, hogy hogyan kell, hogy ki az, aki teljes szívemből, teljes lelkünkből szeretni kell. Ugye ez az első parancs. A második, ugye folytatja Jézus, az hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ugye megint megmondja, hogy a fele barátot is szeresd, de tudja, hogy hát teljes szívből, teljes lélekből nem biztos, hogy menni fog, úgy, mint önmagadat. És akkor ebbe a két parancsolatban már ugye háromféle különböző szeretetet látunk. Ugye az egyik az Isten szeretet, a felebaráti szeretet, ott van az ön szeretet. Milyen szeretetről hallunk még a Bibliában? Eszetekbe jut esetleg?
Ellenségeinket.
Az ellenségeinket, ugye? Ez egy krisztusi gondolat. Ugye azt mondja Jézus, azt halljuk tőle, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért.
Csak hogy legalább fogadjuk el őket, és aha, ne bántsuk.
Igen, és imádkozzunk értük. Szent Pál apostol még kicsit segít bennünk, ő az Efezusi levélben azt írja, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Ugye érezzük, hogy a szeretet mennyire különböző, hogy valóban fokozatai és módozatai vannak. A szeretetnek tehát a Biblia szerint van mértéke, módja, iránya, a legteljesebb szeretet az Isten szeretet, aztán a felebaráti iránti szeretet, és végül az előbbitő módjában és mértékében is eltérő az ellenség szeretet. Isten egy, de a felebarát és az ellenség is sokféle, ezért a felebaráti szeretet és az ellenség szeretet is változatos. Másként szeretjük a gyermekeinket, a szüleinket, a barátainkat, a munkatársainkat, házastársunkat, a szomszédokat, és ezeket a szereteteket bizony nem keverjük össze. Na nézzük meg, hogyha ilyen különböző a szeretet módjai, fokozata és mértéke, akkor vajon miben különbözik az anyai szeretet a szeretet más módjaitól?
Hát az anyai szeretet gondoskodó, képes áldozatot hozni, és önzetlen. Hát elfogadó, befogadó.
Bizony.
És feltétel nélküli.
És feltétel nélküli. Ugye? Az érdekes, mert például a barátunkkal kapcsolatos szeretetünk az azért nem ilyen önzetlen, és nem ilyen feltétel nélküli. Nem akárkivel barátkozunk. Általában a barátainkat azok kedvesek nekünk, ugye szimpatikusak, általában hasonlóan gondolkodunk, ugye, és egészen pontosan meg tudjuk fogalmazni, hogy azért vagy a barátom, mert. Na, ugye azt mondtuk az anyai szeretetről, hogy mondtátok is, hogy befogadó, elfogadó, ez egy igenlő szeretet, egy oltalmazó és bizony állhatatos. Mi az, amit mindnyájan az édesanyánknak köszönhetünk?
Hát magát az életünket, hogy felneveltek minket, hogy segítették minket a jó útra, terelni, terelgetni még mindig.
Bizony, az anya az, aki életet ad, ugye megóvja az mi életünket, és elősegíti ennek az életnek a növekedését. És hát valóban biológiai értelemben az életünket az édesanyánktól kapjuk. Mi mindent kapunk még anyukánktól, ami növeli, erősíti, védelmezi ezt az életet.
A törődést.
Törődést?
És az életre való tanítást, hogy hogyan indulj el az úton.
Bizony, ő az, aki igazából az első tanítónk, ugye?
Hát odafigyelést kapunk még, hogy nem érezzük úgy magunkat, hogy minket elhanyagol, vagy nem törődik úgy velünk, hogy nem hagy magunkra, hogy jól van, csinálj azt, amit szeretnél, hanem törődik velünk, és foglalkozik velünk, hogy mi van velünk, és hogy mi lesz a jövőben velünk.
Ugye ő az, aki mindig mellettünk áll. Ugye ő az, aki táplál bennünket, aki óvja az életünket, aki gyógyít, ő, aki tanít, aki törődik velünk, aki feltétel nélkül igenli az életünket. Ez az a magatartás, amely a gyermekbe beleplántálja az élet szeretetét. Az anyukánktól tanuljuk meg, hogy jó kisfiúnak és jó kislánynak lenni, hogy jó itt lenni ezen a földön. Melyik bibliai történet az, amelyben a szeretetnek ez a két aspektusa kéz a kézben megjelenik? Ugye egyrészt látjuk a szeretetet, mint gondoskodást, és látjuk úgy a szeretetet ebben a történetben, mint a másik létének igenlését.
Hát ez a teremtés történet. Ja, a Biblia is ezzel kezdődik, ugye az Ószövetségben.
Ugye Isten életet ad az embernek, ugye? Mint egy édesanyja berendezi nekünk a gyerekszobát, ugye a világban mindent megteremt, amire szükségünk van, és azt mondja ráadásul, amit az édesanyja is minden mozdulatával közvetít a gyermek számára, hogy fontos vagy nekem, hogy jó vagy, hogy értékes vagy. Isten megteremti úgy a világot és az embert, és ez megfelel a törődés gesztusának és a létezés igenlésének. Isten azonban ennél tovább megy minden nap, miután a természet és az ember meg van teremtve, Isten azt mondja, hogy ez jó. Az édesanyja pedig a teremtő társává válik anyasságában. Nem csak életet ad, óv és növeli gyermeke életét, hanem bizony elülteti benne az élet szeretetét is.
Fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál.
éjszakám és nappaló.
Te vagy igaz szó a szám, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincse, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem.
Értelemben. Mi lehet az, amit szintén az édesanyánktól kapunk? Talán úgy mondhatjuk, hogy kapunk tőle egy krisztusi keresztény életet is. Mi az, ami ezt elősegíti?
Hát ez a hitünk, ugye a hitre való nevelés.
Ugye általában bizony-bizony ezt is az édesanyánktól kapjuk. Az anyukánk az, aki elsőként beszél nekünk Istenről, aki szeretetével kinyitja az ablakot az égre, aki Isten feltétel nélküli szeretetét közvetíti felénk, aki Krisztus példájára a legönzetlenebbül ajándékozza életét értünk. Milyen eszközöket kapunk az édesanyánktól ahhoz, hogy kibontakozzon életünk először a családban, később a társadalom különböző színterein, mi mindent tanulunk az édesanyánktól?
Hát például azt tanulhatjuk tőle, hogy kell helyesen cselekedni.
Hát így tágabb értelemben igazából ez is egy sütés-főzés, hogyha majd mi is anyák leszünk, akkor tudjunk finomakat főzni és sütni a gyermekeinknek.
Tanulunk tőle egészen konkrét dolgokat is. De ugye a Laura így mondta, hogy tőle tanulunk meg viselkedni. Igazából elsőként tőle tanuljunk meg azt is, nem? Hogy mi a jó, meg mi a rossz.
Igen. Tőle tanulunk beszélni.
Tőle tanulunk beszélni. Ugye, hogy hívják a beszédet, amit megtanulunk?
Anyanyelv.
Anyanyelv, ugye? Hogy hívják az ételt, amivel ő táplál bennünket?
Anyatej.
Anyatej, ugye? Mi az, amit csak egy édesanya adhat még nekünk? Ugye mondhatjuk, hogy anyatej, anyanyelv,
testvéreket.
A testvér, ugye? Meg hát mondjuk, ugye, hogy amit az anyateljel szívunk magunkba, hogy a hit is ilyen szerintem. Nyilván más forrásból is eljut hozzánk, de milyen szerencsés, aki Isten jóságát édesanyja szerető ölelésében ismeri meg. Ugye mondtuk, hogy hát tőle tanuljuk az anyanyelvet, amelyen leírhatóvá válik a valóság, és megszólíthatóvá válik a másik. Tőle kapjuk a testvéreket, tőle tanuljuk a másokhoz való kapcsolódás képességét, a társadalmi normákat, hogy kell viselkedni, szokásokat, a másokkal való érintkezés különféle formáit. Ő vezet be bennünket a kultúrába is, amikor énekel, mesél nekünk. Mit gondoltok anya és gyermek viszonyáról? miben különbözik alapvetően ez a viszony, ez a kapcsolat, mondjuk a barátok, vagy a házastársak kapcsolatától?
Házi a kötődés nem szakad meg egy anya és a gyerekek között.
Bizony, egy édesanya mindig édesanya marad, egy gyerek mindig gyerek marad. Na mi az, amiben különbözhet még az anya-gyermek kapcsolat a barátságoktól? És ebben mondjuk kapcsol, vagy hasonlít, mondjuk például a tanárokhoz való viszonyunkhoz, vagy mondjuk a főnökünkhöz való kapcsolatunkban. Az is ehhez hasonló.
Hát, hogy az anyukádat mondjuk így jobban szereted, mint az egyik barátnődet, mert tudod, hogy az anyukád jobban rosszban ott volt eddig mellette, segített, hogyha baj van, de egy barátnő például lehet az, hogy így hátba szúr egyszer, és azt mondja, hogy már nem szeretne veled barátkozni, de egy anyuka sose tenne ilyet, hogy megtagad.
Gondoljatok arra, hogy főleg ez a kisgyerek meg az édesanyja viszonyában szembetűnő ez. Gondoljatok egy kis csecsemőre. Tud egy csecsemő az édesanyja nélkül élni?
Nem.
Nem. Ugye? Annak a csecsemő élete, az függ az édesanyjától. Ugye nagyon szép ez az anya-gyermek kapcsolat, de azért ez egy függő viszony. Egyenrangú felek között van ez?
Nem.
Nem. Ugye azért mondom, hogy hasonlít azért ez a tanár és tanítvány kapcsolatához, hiszen az anya is ebbe a kapcsolatba egy tanító. Ugye? Akitől a gyermek függelmi viszonyban van. Ugye nem egy szinten vannak. Nem egyenlő felek közti kapcsolatról van szó. Tudja egy gyerek úgy szeretni az édesanyját, mint ahogy az édesanyja szeret?
Nem.
Nem, ugye? Tudja egy kis gyerek, vagy akár mi is, úgy elfogadni az édesanyánkat olyan feltétel nélkül, ahogy ő elfogad bennünket?
Nem.
Nem, ugye?
Mert sokszor nem értünk vele egyet, és ez egy kicsit így távolít.
Ez így van, ugye? Kritikusan nézzük őket. Ugye? Mi, hogy mi tudjuk az anyánknak az összes hibáját, ugye? Az édesanyánk is látja a miénket, csak ő aggódik értünk. Az anya és gyermek viszonya ugye eredendően ez egy egyenlőtlen viszony. Az egyik félnek mindenben segítségre van szüksége, és a másik fél ezt megadja neki. Ennél az altruista, önzetlen jellegénél fogva szokás az anyai szeretetet, a szeretet legmagasabb rendű fajtájának és a legszentebb érzelmi köteléknek tartani. De vajon éppen jellegéből adódóan, már hogy nem egyenlő felek közti ez a kapcsolat, nem válik-e az anyai szeretet birtoklóvá, gyámkodóvá, hatalmaskodóvá? Mit gondoltok, hogy valójában mi az igazán nehéz az anyasságban?
Hát az elszakadás a gyerekétől, hogy a továbbtanulás szempontjából, vagy esetleg az oldalában, amikor beadja a kisgyereket, akkor az egy nagyon nagy, úgymond mély pont az életben.
Bizony, ha belegondoltok, akkor egy édesanyja ösztönösen gondoskodik a gyerekéről, szinte nem is tud más tenni, ugye? És vajon mi a nehezebb? Hűségesen önzetlenül gondoskodni egy gyermekről, vagy időben elengedni a kezét? Hagyni, hogy a saját lábára álljon, elszakadjon az anyától?
Hát, hogy a gyermektől való elszakadás, az szerintem nehezebb.
A gyermek anyáról való leválásának, elszakadásának különféle állomásai vannak. Fel tudnánk ezeket sorolni? Ezeket ugye mi is megéltünk gyerekként.
Hát a legelső elszakadás igazából már maga a születés, amikor mi megszülettünk. Ugye akkor már ugye az az első elszakadás az anyukánktól. Aztán a második például ilyen, amikor megtanulnak a kisgyerekek járni, vagy például azelőtt, amikor ugye már nem csak ugye az anya tejet teszi, hanem más ételt is ugye beletesznek ugye az étrendjébe, vagy már felhagynak ugye teljesen ugye az anya tej használatával.
Ugye ezt úgy is hívják, hogy elválasztás.
Igen.
És milyen érdekes, hogy a gyermek élete ezzel kezdődik, az anyai szeretet ezzel kezdődik, hogy azzal, hogy életet adanak a gyermeknek, igent mond arra is, hogy elengedi azt a gyermeket. És hogy a Laura mondta, hogy szinte hónapról hónapra ez a folyamat ismétlődik és erősödik. Ugye a Laura az elő, vagy a Laura már az előbb itt említette, hogy aztán a bölcsödébe is ugye elengedjük annak a kisgyereknek a kezét, meg az óvodába is. Melyik szerintetek a leg, amikor úgy igazából leválik egy gyermek az édesanyjáról?
Amikor összeházasodik, amikor párt talál, és férje lesz. Ugye a lánynak. Ugye akkor teljesen elszakadnak, és utána már ugye a férfi és a nő attól már csak együtt vannak, és már nem a szüleivel élnek.
Igen, egy új családot alkotnak, és már egymásról gondoskodnak. Ugye igazából akkor már nem az anyukának kell gondoskodni a gyermekéről. És milyen jó képet mondott a Laura, amikor a kisgyerek ugye elkezd járni. Először lépésről lépésre messzebb kerül az anyukájától, és ha belegondoltok, hogy ti kollégistaként ugye, egészen messzire vagytok már az anyukátoktól. És ez a távolság igazából az életünk folyamán egyre csak nőni fog. De hát jól van ez így, mert hogy ez a feladat, ugye? Hogy előbb-utóbb önálló lábra álljunk, saját családot alapítsunk, és előbb-utóbb mi is édesanyák legyünk, életet tudjunk adni. Az anyai szeretet igazi lényege a gondoskodás a gyermek felnövéséről, és ez azt jelenti, hogy az édesanya akarja a gyermek elkülönülését. A gyermek nem az anyáé, nem jutalomból kapja az anya, nem azért, hogy boldoggá tegye őt a gyermek. A gyermek mindig ajándék, mindig csak vendég a háznál. A szerelemben éppen az ellenkezőjét éljük meg az anya-gyermek kapcsolatának. Gondoljatok csak bele, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor éppen mire is vágyunk a másikkal való kapcsolatunkban.
Hát, hogy mindig így személyesen együtt tudjunk lenni a párunkkal, és hogy minél közelebb egymáshoz.
Megállítanánk az időt, ugye? Legszívesebben egyé válnánk a másikkal. Egy húron pendülünk, egyek a gondolataink, és ahogy a Szentírás mondja, hogy ugye a két, a férfi és a nő a házasságban egy testé lesz. Egy egészen új egységet alkotnak. Az anya szeretet ebben különbözik a házastársak szeretetétől, míg a szerelemben, ugye ahogy látjuk, két különálló ember egyé válik, addig az anyai szeretetben éppen két ember, akik egyek voltak, elkülönül egymástól. Ezen a ponton válik az anyai szeretet olyan nehéz feladattá, amelyhez önzetlenség kívántatik, hogy képes legyen mindent odaadni, és nem akarni érte cserébe semmit, csak a szeretet lény boldogságát. Adásunk végén adjuk hálát az édesanyánkért, és kérjük Mária a pártfogását.
Egy édesanya soha el nem múló anyai szeretettel szereti a gyermekét, annak érdemeitől függetlenül. Mint a szűzanya gyermekei, mi is minden élethelyzetünkben kérhetjük a mi édigi édesanyánk Mária segítségét, pártfogását és oltalmát. Kérjük az ő közbenjárását, bízzuk az ő szeretetére nehézségeinket, küzdelmeinket, hiszen ő mindig és mindenkor közben jár értünk Istennél és egyszülött fiánál, Jézusnál.
Oltalmad alá futunk,
Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engesszel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Domán Vivien szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.